vagyunk.
Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A Pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges, csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
Az időjárásról.
Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat-Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Szór, puha mámor dönt a nyári alkony árnyaira, zene csendül laptopban, a gond most távol van, mintha egy dallam venne könnyű szárnyra. Stázba hív, testem mozdul már megint, egy csillag látom rám tekint, a vágy égetve rám kacsint, hisz nekem a és kegyelem mozdulattal írott líra, belehal a szív is néha, hagyom magam mégis újra, hisz nekem a tánc az jutalom, átölel a nyugalom, elhiszem, hogy minden rendben, nem kínoz a fájdalom, táncolok még újra fel. De hajnal ébred ránk, ezer élmény tűnik el a fényben, de holnap is vár, szabadabban lélegzem, lágy dallam él bennem, lábamban ritmus lüktet, nincs megállás, így de jó, az emléképe átható, mint hűsbor íze bódító, majd újra táncba csábító. Néha
áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató lesz, akivel az április 12-i országgyűlési választások kapcsán beszélgetünk majd. Milyen folyamatok zajlanak most az egyházakban? Milyen kapcsolatot kellene kialakítani az új kormánnyal az egyházaknak?
Nem ez a kulcskérdés. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai.
Ezekről beszélgetünk mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, akivel az április 12-i országgyűlési választások kapcsán beszélgetünk. Mai műsorunkban szó lesz például arról, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban. Megkérdezem a valláskutatótól, hogy szerinte milyen kapcsolatot kellene kialakítani az új kormánnyal az egyházaknak, és hogy van-e mit tanulnunk az elmúlt 16 évből. Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával beszélgetünk. Azonnal csapjunk a közepébe, aztán majd ígérem, kicsit távolabb is megyünk, visszafele az időben, meg előre is, de most kezdjük azzal, amiben éppen vagyunk. Április 12-én választott az ország, és a Mediánnak van egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes számsora, ami egyházi felekezeti kontextusba is helyezi ezt a választást. Volt egy felmérésük a választások után, ami szerint a válaszadók azt mondják, hogy aki önmagát reformátusnak vallotta, hagyj kezdjem azzal a, ezzel a felekezettel, ami ezt a rádiót fenntartja, azok 48%-a a győztes Tisza pártra, 36%-a a Fidesz-KDNP-re szavazott, a katolikusoknál pedig 43%-a Tiszára, 35%-a Fidesz-KDNP listájára. Meglepi-e ez az eredmény, ha nem is fele-fele arányú, de jól azonosíthatóan mind a két oldalt támogatják azok, akik vasárnap ott ülnek egy szentmisén vagy egy istentiszteleten. Talán mondjuk 10 évvel ezelőtt mást gondoltunk volna, ha elkészül egy ilyen felmérés. Önt meglepte ez az adat?
Részben meglepett, részben pedig nem. Meglepett azért, mert azt kaptuk, hogy mégsem igaz az, hogy a nagy történelmi egyházak tagsága együtt járt a Fidesznek vagy a NER-nek a támogatásával. A másik azonban, ami miatt nem lep meg, az az, hogy pusztán az, hogy valaki katolikus vagy református, az Max Weber óta tudjuk, az önmagában még nem jelent semmit arra nézve, hogy milyenek az erkölcsei, vagy milyenek a politikai nézetei. Más mutatók, indikátorok határozzák meg azt, hogy valaki éppenséggel milyen politikai párt preferenciával rendelkezik. Önmagában a vallási hovatartozás az indiferens. Tehát láthatjuk, vagy esetleg úgy az orrunk elé is nyomhatja valaki ezt a megoszlást, ezt az adatok ilyen szintű ismerete alapján nem állíthatunk statisztikai összefüggést, vagyis nem állíthatjuk ennek az adatnak alapján, hogy a 45% református vagy katolikus azért támogatta az előző kormányt, mert katolikus vagy református, vagy azért támogatta a ellenzéket, jelen esetben a Tiszát, mert katolikus vagy református, ezt nem állíthatjuk. Csak annyit állíthatunk, hogy a reformátusok úgy oszlanak meg nagyjából, mint ahogyan a választók szavaztak a pártra. ugye mert nem az az érdekes, hogy a parlamenti patkóban hogy helyezkednek el a képviselők, és melyik képviselő melyik párté, hanem a szavazók közötti különbség, és hogyha igaz az, hogy nagyjából 1 millió fő szavazó a különbség a két párt támogatottsága között, tehát 3,5 millió Tisza párt szavazó, 2,5 millió Fidesz szavazó, akkor nagyjából ugyanazokat a számokat látjuk, azokat az arányokat látjuk, mint ami a egyházhoz tartozás, a felekezeti megoszlás az ismertetett adatokban.
Azért egy árnyaló adatot még hagy hozzak a Medián méréséből. Sok részlet érdekes lenne még. Én beszéltem egy háttérbeszélgetésben egy református szociológussal, ő mondta, hogy hát ez úgy lenne igazán érdekes, ha korra, nemre, társadalmi státuszra, mármint mondjuk iskolai végzettségre, meg lakóhelyre lebontva láthatnánk ezeket az adatokat. Ezt nem látjuk, de van egy adat, amit látunk. Ugyanis a kutatás azzal is számol, hogy aki magát valamelyik felekezethez sorolta, az milyen gyakran jár templomba vallási összejövetelre. És ha ezt az adatsort nézzük, akkor a havonta többször kategóriában 25%-a a válaszadóknak az, aki a Tiszára szavazott, és 51%-a, aki a Fidesz-KDNP-re.
Itt is újra szeretném megismételni, hogy az adatok nem arról szólnak, hogy az illető azért szavazott a Fideszre, mert templomba jár rendszeresebben, hanem csak azt állítja, hogy a rendszeres templomba járók között mennyien vannak, akik Fidesz szavazók, és többen vannak a kétszerese a Fidesz szavazóknak. Miért fontos ez? Azért fontos ez, hogy ne fessünk megalapozatlanul rémképeket a falra, esetleg a templom falára, amelyek azt állítják, hogy az egyház elkötelezettjei, a Fidesz elkötelezettjei is, tovább megyek, a Fidesz politikájának az elkötelezettjei is voltak egyben, hogy egy megbonthatatlan csomag a fideszesség és az elkötelezett vallásosság. Mert ezt állítani ezen adatok alapján nem lehet. Nagyon egyetértek azzal, hogy nagyon komoly statisztikai elemzések, regresszióanalízis és egyéb lenne szükséges, hogy ezt az összefüggést megalapozottan állítani lehessen. És ez még valamit hadd mondjak, azt is tudjuk más felmérések alapján, hogy a elkötelezett hívők között egy U-alakot figyelhetünk meg a társadalmi rétegződés tekintetében, ami azt jelenti, hogy van a fiatalabbak és a magasabb végzettségűek között egy magasabb aránya a hívőknek, templomba járóknak, mondjuk így egyszerűen, vagy imádkozóknak, rendszeresen imádkozóknak. Aztán utána az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők között van egy csökkenés, tehát az U-nak az alsó hajlata felé megyünk, akik városban laknak, szakmunkások, egyéni vállalkozók, ilyesmi, majd pedig az idősebbek felé, ha megyünk tovább, akkor az U-nak a másik szára, fölfelé ívelő szárába jutunk bele, akik idősebbek, az esetben nyugdíjasak, mindegy, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek, és inkább kisvárosban vagy községekben laknak. Tehát van egy ilyen U-alak, és ez miért fontos ez az U-alak? Azért, mert azoknak a tájékozódása, tehát itt most a hívő emberek között különbségekről beszélünk társadalmi rétegződés szempontjából. Most miért fontos ez? Azért, mert különböző társadalmi rétegek különböző módon és különböző eszközök révén tájékozódnak arról, hogy mi van körülöttük. Vagyis tehát azok, akik inkább idősebbek, és inkább kisebb településen élnek, azok függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettségűek, általában a királyi televíziót, ahogy szoktuk mondani volt, nézik, vagyis az ő gondolkodásukat elsősorban az befolyásolja. Míg az U másik oldalán, ahol a nagyvárosokban vagyunk, és fiatalabbaknál vagyunk, és magasabb iskolázottságnál, ott nagyobb az eltartás a közszolgálati vagy királyi televíziótól, és inkább az alternatív közösségi médiából tájékozódnak. Abban is van ilyen és olyan poszt is, meg üzenet is, de mégis. Vagyis tehát ez is egy olyan összefüggés, amit hozzá kellene tenni ahhoz az elemzéshez, hogy tényleg meg tudjuk mondani, hogy milyen mértékben volt oka a vallási hovatartozás, illetve a vallásgyakorlás intenzitása az ide vagy oda szavazásnak.
Nem ez a legfontosabb a templomban, de hogyan lehet most ezt a megváltozott társadalmi helyzetet egy egyházi közösségben kezelni? Nekem ezért fontos ez, hogy ez az adat azt mutatja, hogy sokszínűek a gyülekezeteink tagjai. Ilyen értelemben ön szerint ezzel mi a dolga az egyháznak? Át kell-e fölött siklani, kell ezzel foglalkozni, ki kell ezt beszélni, ki kell ezt mondani, vagy elég, ha a Máté Tóth András valláskutató kimondja ezt a többszínűséget?
Ebben az egy kérdésben nagyon-nagyon sok részkérdés van, és mindegyikről, még akkor is, hogyha átlagon felüli hosszúságú ez a beszélgetés, akkor is csak távirati stílusban lehet valamit mondani. Úgy veszem észre, hogy az előző rendszer, így kell mondani, a nemzeti együttműködés rendszere, az előző rendszer ilyen fokú kudarca inspirálta az egyházak szakértőit és felelőseit arra, hogy rákérdezzenek az egyház társadalmi és politikai szerepére. Ezt azért kell megállapítani, mert ez a fajta önreflexió csak ritka és kiemelt alkalmakkor jelent meg az elmúlt években, és itt szeretném mondani, hogy nem csak az elmúlt 15 évben, hanem az elmúlt 35 évben. Az, hogy a nagy egyházak hova pozícionálják magukat, és mi alapján ebben a kommunizmus alól fölszabadult magyar társadalomban, arról csak ritkán volt vita. Nekem az a benyomásom, meg elemzéseim is azt mutatják, hogy nem sokat változott az egyházaknak az alapállása a fennálló hatalomhoz viszonyítva. Az egyházak, mivel nagy intézmények, és rászorulnak a költségvetésre, általában a mindenkori kormányokhoz való alkalmazkodás politikáját választották, és ennek az alkalmazkodásnak a teológiai, lelki, imádságos elemzésére nem nagyon került sor az egyházakon belül. Ez volt az öröklött rutin nem csak 90 óta, hanem 150 év óta az volt a rutin, hogy a nagy egyházak azok nagyjából vallási, egyházi módon támogatják a fennálló rendszert, és segítségére is sietnek, hogy a nemzeti célokat sikerüljön a fennálló rendszernek megvalósítania. És ez így volt akkor is, amikor Gyurcsány vagy Medgyessy kormány volt Magyarországon, és így volt, amikor Hon Gyula és Kunce Gábor kormány volt Magyarországon. Akkor is az egyházak arra törekedtek, hogy kiegyensúlyozott viszonyt ápoljanak a fennálló rendszerrel, mert ez volt az érdekük. Így tudták a költségvetésből nagyjából biztonsággal megkapni a nekik járó pénzeket, így tudták nagyjából biztosítani a működési autonómiájukat, így tudtak bizonyos fejlesztéseket is végrehajtani, amit önmagukban úgy fogalmaztak, hogy a lelkipásztori ellátás anyagi és jogi feltételeinek a biztosítása. De most megint van egy ilyen különleges alkalom, amikor át kell állni egy másik kormánnyal való konstruktív együttműködésre, mivel azonban a másik kormány az előző kormányról nagyon sok negatívumot derített ki, hozott nyilvánosságra, vagy adott esetben talált ki és koholmányokat terjesztett, mert ez is hozzátartozott a kampányhoz. Ezért most meg kell valahogy kérdezni, és úgy tűnik, hogy a nyilvánosság is nagyon szorgalmazza, hogy az egyházak kérdezzenek rá, hogy amennyiben a NER rendszerét korrupciós rendszernek tekintjük, tételezzük fel, hogy az volt, akkor a NER-rel szorosan együttműködő nagy egyházak milyen mértékben vettek részt ebben a korrupcióban. Ez most egy alkalom, de számomra bármennyire is fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést valamilyen módon feltegyük magunknak, vélekedésem szerint ennél egy sokkal alapvetőbb kérdést kellene napirendre tűzni, ahogyan kellett volna, ahogyan mindig is szorgalmazták a nagyegyházakon belül különböző lelkészek, teológusok, papok, laikusok, hogy feltenni az alapkérdéseket, hogy voltak éppen mi is a hitünknek a tartalma a társadalmi valóságra vonatkozóan. És először ezt a kérdést kellene tulajdonképpen tisztázni, hogy mit jelent az evangéliumnak a követése, és majd csak utána föltenni azt a kérdést, hogy milyen technikákkal, milyen típusú átvilágítással, milyen típusú bűnbánattartással lehet elemeznünk az elmúlt 4 adminisztrációs ciklust, és milyen módosításokat kell, technikai módosításokat kell bevezetnünk. Ez sokkal nehezebb dolog, úgy gondolom, az alapvető kérdések megválaszolása és feltétele. Mert az ember azt gondolná, hogy amikor a közbeszédben ma egyházról és államról, egyházról és kormányról van szó, akkor általában a kulcs szereplőkről van szó. De az egyházak tudják a legjobban, amit egyébként a politikusok is valamennyire tudnak, csak ez kevésbé látszik, hogy a társadalom meg az egyház az elsősorban nem a papjai és nem a püspökei, hanem elsősorban a hívek. És hát mondjuk ebből a szempontból a reformátusok szerencsésebb helyzetben vannak, mert ott lelkész választás van. A katolikusoknak nincs választása. Azzal a lelkésszel kell együttműködniük, akit kapnak. Most az ember nem is gondolná, hogy akkor most hogy is kell, miközben az egész, a nagy szisztémák változnak, recsegnek, ropognak, összedőlnek, épülnek, de az egyház nem a nagy szisztéma, az egyház elsősorban a helyi közösségek egyháza, meg az egyház által fenntartott egyes intézményeknek az egyháza, és akkor most üljön le a valamelyik gyönyörű nyírségi faluban a református parókus a feleségével, és a gyülekezet 34 tagjával, és kezdjenek el arról beszélni, hogy akkor, amikor mindig meghívta őket a fideszes polgármester, hogy a születésnapján, a vacsorán a lelkész úr a jobbján foglaljon helyet, hogy akkor helyes volt-e elmenni oda, hogy ez korrupció volt-e, hogy ez a lelkésznek adott vallási hatalommal való visszaélés volt-e, mert támogatta az illető Fidesz polgármesternek a polgármesteri pozícióját, és akkor most majd egy vasárnapi istentisztelet után majd egy szeretett lakoma keretében majd megkérdezi a lelkész úr a tagjait a gyülekezetnek, hogy mit gondoltatok testvérek, amikor láttatok engem ott a polgármester jobbján, az ő születésnapi vacsoráján. Akkor ti mit gondoltatok? És akkor majd elinduljon egy ilyen típusú beszélgetés, miközben a híveknek nagyon gyakran az a legnagyobb vágya, hogy a templomon belül, a gyülekezeten belül ne legyen politika, mert a politika az a veszekedésnek és az egyetnemértésnek és az ellenségeskedésnek a terepe. Az legyen kívül és itt belül nekünk a lelki megnyugvás legyen, nekünk a kegyelemben való részesedés, a kiengesztelődés. Szóval tehát, hogy amikor arról beszélek, hogy a kulcskérdés az az, hogy mit gondolnak magáról ezek a nagy egyházak, az nem az, hogy most hogyan kell újra helyezkedni, vagy újra pozícionálni magukat, ez sikerülni fog, erre megvannak a politikai rutinok, és megvannak az egyházi rutinok, én semmiféle drámát nem látok. A Magyar Péter volt elég okos, vagy volt elég rafinált, majd kiderül, hogy a kampány idején csöndben végiglátogatta a nagyegyházak fontos vezetőit, és mindenkit megnyugtatott arról, hogy nincs félnivaló. Nem ez a kulcskérdés. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest, vagy akár visszább is mehetünk a Kádár rendszerhez képest. Semmivel sem léptek előre. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok, és ez a lényege annak, amit szeretnék mondani, már ideje is volt, hogy ide érjek, mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai. Ezeket is nem könnyű meghatározni, de azért nem lehetetlen, mert végül is mindenki azért keresztény, mert ezek kritériumok szerint szeretne élni, de ezekről beszélni, nyíltan beszélni, ez jelentene megújulást, ez jelentené ennek a politikai felfordulásnak az optimális kihasználását az egyházak részéről.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van ideje az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöldfelületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre bíztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A nevezők, a kisebb és a nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és az afeletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat többek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusíták kategóriában. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. a magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
Az időjárásról.
Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet bent csupa-csupa önvád, de minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely, odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel, ha monoton a jel, akiben akad el. Van-e még féltés minden szóban? Van-e még várni? Amikor messzebb engedsz, jóval szabadon járni. Vagyok-e még valakin, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér? Aki bízik, hogy mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát, ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább, miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt, mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával.
És mik ezek az ön szerint egyértelmű kritériumok, amik mentén ezeket a beszélgetéseket le kellene folytatni?
Én csak egy kritériumot szeretnék hangsúlyozni, az pedig ismert a református hívők számára, és a katolikusok is egyre inkább így gondolkodnak, az pedig a sola scriptura elv. Azt nem lehet pontosan megmondani, hogy a Szentírásnak mely szakaszai, és én különösen az evangéliumokra gondolok itt, hogy az evangélium mely szakasza, melyik éppen fölmerülő kérdéssel kapcsolatban releváns. De arra a gyakorlatra, arra nagyon fontos lenne áttérni, vagy úgy mondanám talán, hogy még inkább rátérni, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekkel kapcsolatban is a gyülekezetek elsősorban az evangéliumhoz forduljanak. És elsősorban azt keressék, hogy ezekben a kérdésekben az evangélium legfőbb tanításai, a szegények fölemelése, a bűnösöknek való megbocsátás, az irgalom kultúrája, az Isten szuverenitásának a fenntartása, a szól a grácia fenntartása. Tehát ezek a kritériumok, ezek hogyan alkalmazhatók a fennálló helyzetre? És mivel az egyház nagyon megtanulta a Kádár rendszerben is, és a NER rendszerében is, hogy a genuin keresztény logikát milyen könnyen tudja a túlélés logikája beárnyékolni, ezért miközben ezt a sola scriptura elvet alkalmazzuk, azt hiszem különösen is jelentős az, hogy vigyázzunk az egyház autonómiájára, és inkább legyen számunkra gyanús a támogató kormány, mint szimpatikus és a dicséretünkre méltó.
Amit most mondom, benne van az elmúlt 16 év tapasztalata, mert szerintem most felmerülhet a hallgatókban, vagy bennem fölmerül, hogy ezt nem így kellett volna az elmúlt 16 évben is az egyházaknak tenni, nem csöndben lenni, amikor mondjuk háborús uszítás folyt. Tehát hány idős ember rettegett attól, hogy az unokáit, a gyerekeit el fogják vinni katonának, ami nyilvánvalóan hazugság volt. És ez csak egyetlen egy példa. Akkor az egyházak nem szóltak, hogy emberek, ez nem így van, vagy ez nem igaz, vagy hogy önmérséklete kérjék a politikusokat, meg a királyi televízió szerkesztőit.
Ezt a kérdést nagyon sokszor felvetik most többen vetik fel, de elegen felvetették választási eredmények előtt is. A kérdés mögött fellelhető egy fordított logika, amire szeretném felhívni a figyelmet. A kérdés abból indul ki, hogy az egyházak Magyarországon tudják, hogy mi lett volna helyes, de nem szóltak, nem hirdették az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Erről szól a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem ez az igazság elsősorban, hanem az az igazság, hogy abban, hogy nem szóltak, lelepleződött a hitüknek az állaga. Nem azért nem szóltak, mert tudták, hogy mit kellett volna mondani, de ezért vagy azért nem mondták, hanem azért nem szóltak, mert nem is tudták, hogy szólni kell. Én azt hiszem, hogy ez sokkal általánosabb helyzet, hogy inkább lelepleződött a hitünknek a bizonytalansága, gyengesége, lyukacsossága, elhasználtsága, inadekváltsága, és nem az eleven felnőtt kritikus hit, ami él az egyházakban, beleértve a rendszeresen templomba járó híveket, a lelkészeket, a szolgálattevőket, bármelyik egyházban nagyon szeretném úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az egyházat tényleg egyházként, és nem egy szent, aláfölé rendeltségi rendszerként fogjam fel, hanem valóban egyházként, az Isten számára elkülönített közösségként értsem. Nos, tehát lelepleződött a hitünknek a gyengesége, és ezért válaszoltam az előbb arra a kérdésre, hogy mi lenne a fontos, mi lenne a kritérium, mi lenne az elsődleges szempont. Ezért mondom a sola scripturát, ezért mondom az evangéliumot, mert ez az, amire oda kell figyelni, mert újra kell tanulnunk az evangéliumot, a hitünket kell megújítani, nem a társadalmi pozíciónkat kell elsősorban most újra tákolni, hanem a hitünket megújítani, mert akkor majd a legközelebbi gyűlöletkampánynál már érzékelni fogjuk azt, hogy ho-ho, hát pont erről volt szó a vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyűlölködés nem Istentől való dolog.
De ekkor szerintem, ha ez így lesz, akkor azt a kritikát fogja megkapni az egyház, hogy bezzeg az új kormány esetében megmerik mondani, hogy ez nem helyes, az elmúlt 16 évben meg nem merték megmondani.
Amikor én így a hit belső megújításáról beszélek, akkor nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy valami egyszerű és kézenfekvő megoldásnak tartom ezt. Ez egyáltalán nem is egyszerű, és talán nem is kézenfekvő. És közben ugye zakatol a világ, közben az intézményeinket fenn kell tartani, amihez költségvetési pénz kell, beruházások indultak el, hosszú távú beruházások, amiknek a tovább finanszírozásához pénz kell. Az egyházunk társadalmi súlyát megjelenítő kitüntetéseket kell indítványozni, ünnepléseket kell megoldani a helyi közösségekben, ahol el kell tudni dönteni, hogyan álljon hozzá az új polgármesterhez, az új egyéni képviselőhöz, hogyan álljon hozzá a lelkész, vagy a plébános, vagy a püspök. Tehát közben a napi ügyek ott tolonganak az asztalunkon, és a másik tolongás pedig a nyilvános, hogy közben folyamatosan, ahogy a kérdésben is benne volt, folyamatosan a nyakunkra járnak, hogy miért nem így, és miért nem úgy, és miért nem előbb, és miért most. Egy nagyon régi egyházi hagyományra szeretnék itt utalni, ami akkori egyházi hagyomány, amikor még nem kellett megküzdenünk azzal, hogy különböző felekezetekhez tartozunk. Ez pedig az árkánum fegyelem, a titoktartási fegyelem. Az árkánum fegyelem az azt jelentette, hogy akkor, amikor egyház üldözés volt elsősorban, akkor a keresztényeket titoktartás kötelezte. A keresztény közösségi életet titok övezte. Nem a nyilvánosság előtt zajlott a keresztény közösségi élet, hanem befelé zajlott. Akkor életveszélyes volt elárulni, hogy hol találkozunk, és elárulni, hogy kik járnak oda, és elárulni, hogy ott miről van szó. Úgy tűnik számomra, hogy az egyházak számára az egyik legnagyobb halálos veszedelem az a tény, hogy nincs árkánum fegyelem, nincs titoktartás, nincs belső kommunikáció, egyházon belüli kommunikáció, hanem minden kommunikáció az acsarkodó nyilvánosság előtt zajlik. Én tudom, hogy a zugirászatnak és a kereszténységnek milyen veszélyei vannak, hogy milyen könnyű egy elszigetelt autista keresztény gettóba beszorulni, ahol csak egymással találkozunk, csak egymás nyelvét értjük, és elzárkózunk a világtól, ahova pedig egyébként a küldetésünk szól. Azonban mégis úgy gondolom, hogy egy bölcs arányérzettel meg kell tudni találni azt, hogy az egyházak, az egyházi közösségek, az egyházi intézmények, a lelki gyakorlatok megtalálják azokat az intimitásokat, ahol lehetőség van egymást türelemmel meghallgatni, és ahol lehetőség van az önmagunkkal kapcsolatos kritikáinkat úgy megfogalmazni, hogy az abban az elfogadó, szerető közösségben kapjon csak visszhangot, aminek mi a bizalmunkat odaadtuk, és ne azon túlmenően. Mert egyik pap vagy egyik lelkész se fog akkor beszélni a képviselőtestületi tagokkal, vagy a gondnokokkal, vagy nem tudom kikkel, hogyha tudja, hogy másnap azt a Facebookon látja alatta a sok-sok teljesen tájékozatlan és nem is biztos józan kommentelőnek a szövegével. Akkor senkinek nem lesz kedve nyíltan megvallani a saját bizonytalanságait. Egyáltalán is a egyházon belüli bizonytalanságok megvallása az már eleve egy nehéz kérdés, mert akkor sokan arra gondolnak, hogy a bizonytalanság a hit gyengesége. Nem, én úgy gondolom, a bizonytalanság az ébredő hitnek az esélye. Tamás apostolra gondolok. Úgyhogy nagyon igaz az, hogy nem könnyű most válaszolni erre a kihívásra, vagy provokációra, amit most a Tisza kormányzás időszaka hoz, de én másrészt azt is gondolom, hogy azért elég bölcsesség és elég rutin van a nagy egyházak tagjaiban és vezetőiben, hogyha meghallják, hogy az egyház megújulása a gyökerekhez, az eredeti küldetéshez, az eredeti tanításhoz való visszatérés, és ennek a visszatérésnek az egyházi belső körben való támogatása, hogy ez a fontosabb feladat, és nem az új illeszkedés programjának a gyors kidolgozása, akkor én úgy vélem, hogy ma éppen, hogy sokan kívánják ezt a belső munkát. Úgy olvasom, elsősorban én katolikus médiában tájékozódom, mindenkitől elnézést kérek ezért. Úgy látom, hogy a katolikus megszólalók, akik elemzik a most kialakult politikai helyzetet, rendre erről beszélnek, rendre a megújulás szükségességéről beszélnek. És a megújulás az nem váltást jelent, hanem az paradigma váltást jelent.
De a társadalom egyházon kívüli részére szeretnék még egy kérdést föltenni, bár ön most azt hangsúlyozta, hogy belül kellene a dolgainkat rendezni, de a társadalom mégiscsak megítéli az egyházat, és erre egy nagyon szembe ötlő, vagy nagyon-nagyon szemet szúró eset volt, amikor Rubovszky Rita nevét belengedte a sajtó, hogy esetleg ő lesz majd oktatási miniszter, jelölt, és végül nem ő lett, de nem is ez a lényeg, nem az ő személyéről akarom kérdezni, hanem arról a jelenségről, ami akkor úgy végig söpört a közbeszédbe, hogy mégis hogy képzeli az új kormány, hogy esetleg egy keresztény szakembert választana, jelölnek egy miniszternek, itt minden marad ugyanúgy, ahogy volt, és nekem olyan érzésem volt az egésztől, mint hogyha azt mondaná egy része a társadalomnak, a kommentelők, megszólalók, hogy ebből elég volt, aki keresztény, az most maradjon csöndbe, elég volt belőlük 16 évig, és most már jöjjenek a nem keresztények. Mit gondol erről a jelenségről valláskutatóként?
A propaganda az fertőz. Minek utána azt hallottuk a NER képviselői részéről, hogy ez egy keresztény kormány, keresztény Magyarországot akar megvédeni, az egyházak pedig a szövetségesei, az ellenzéki propaganda pedig azt hangsúlyozta, hogy a NER rendszere a korrupcióra épül, és az egyházak támogatják ezt a korrupciót. Nyilván most, amikor változás állt be, akkor felerősödtek azoknak a hangja, akik az utóbbi állásponton vannak. De ha csak azt bírálták volna a Rubovszky Ritával kapcsolatos vita képviselői, hogy milyen nagy baj, hogy az egyházak ennyire elveszítették az autonómiájukat a NER rendszerében, akkor tulajdonképpen én nem is háborodtam volna fel. Amikor felháborodtam, az a kijelentés volt, hogy aki keresztény, az nem vállalhat közszerepet. Ez pedig sztalinizmus. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az egyház és az állam szétválasztása, a szekularizációnak a folyamatai nem arról szólnak, hogy a személyes meggyőződés bármelyik típusát ki kell erkölcsi alapon, politikai bölcsesség alapján, demokratikus elvek követése miatt, humanizmus alapján, ki tudja mi alapján, ki kell rekeszteni a közért való cselekedetből. Ez semmilyen liberális gondolatkör, semmilyen demokratikus gondolatkör, semmilyen tradicionális gondolatkör nem tanította, ezt egyedül és kizárólag a kommunista diktatúra tanította, amelyik ráadásul adminisztratív eszközökkel elég sokat el is ért, hogy a hívő, személyes hittel rendelkező emberek kiszoruljanak a közéletből, néha az utcai életből, meg néha az egész életből. És az a döbbenetes számomra, hogy Magyarországon egyébként magasan kvalifikált, nagyon intelligens, a saját szakmájukban nagyon sokat elért számomra tekintély emberek is ezt a distinkciót, hogy mit jelent az egyházakon számon kérni azt, hogy tolták a NER szekerét, és azt, hogy a személyes vallási meggyőződés mennyire releváns egy közfeladat betöltésekkel, hogy ezt a distinkciót, ezt a különbségtételt nem tudják megtenni, ez mérhetetlen szomorúsággal tölt el engem. És egy kicsit azt is mutatja, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos lenne az egyházaknak újra tanulni az evangéliumot, akkor egy kicsit azt is mondanunk kell, hogy milyen fontos lenne a társadalomnak újra tanulni a demokráciát.
Az nem okozott akkora kérdőjel felháborodást? Én nem olvastam Tar Zoltán személyével kapcsolatban ilyen felháborodást, de ugye ő egy református lelkész végzettségű szakember, és ő lesz a kultuszminiszter, tehát kulturális ügyekért is hozzátartozik a határon túli magyarok kérdése és az egyházakkal való kapcsolattartás, ugye. És hogy az ő személyt nem bírált annyira a közvélemény, mit gondol, emögött mi lehet? Nem fontos annyira, hogy melyik miniszter foglalkozik az egyházakkal, vagy az úgy belefér, hogy az egyházakkal foglalkozom valaki, akinek van ez irányú végzettsége? Erről mit gondol?
Hát erről azt gondolom, hogy itt azért be kell hozni a személyt. Rubovszky Rita szakmai életútja a dologhoz semmit nem értő kommentelő számára inkább kelti azt a látszatot, hogy ő is neresztény volt, mint sokan mások, míg Tar Zoltán a Tisza kampányába nagyon korán szállt bele, és ezért úgy tudom, talán el is veszítette az állását, hogy talán az egyházi állását, vagy nem egyházi állását, ezt nem tudom.
Az egyházi állását már korábban, ez ezzel nem függött össze, egy minisztériumban dolgozott.
Na,
egy neres minisztériumban.
Egy neres. Igen, tehát na, ugye? De ő ugye, hogy úgy mondjam, időben átállt, időben megvilágosodott, vagy időben átállt, sajnos nem ismerem személyesen, ellentétben Rubovszky Ritát, aki hála Istennek több mint 40 éves barátság fűz minket össze, úgyhogy jól ismerem őt, és nagyon fájt nekem, hogy bántak vele. Na, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő a miénk ilyen értelemben. Tehát ő a tiszásoké, ő tiszássá vált. Ő a mi emberünk. Rita nem a mi emberünk, hanem a letűnt rendszer embere. Ez magyarázza azt, hogy Tar Zoltánnal kapcsolatban hiába ő még tetejébe református teológiát is tanult, Rita nem tanult katolikus teológiát, hogy akkor most ő vele szemben nem merül fel ez a cunami, ez a kritikai cunami.
Utolsó kérdés. Visszaugrok oda, amit talán a legfontosabb gondolat volt a beszélgetésben, ön is hangsúlyozta, azért merem így mondani, hogy az egyházaknak most a evangélium tekintetében kell megvizsgálni a saját szerepüket, helyzetüket, jövőképüket. Mire figyeljünk, akár kívülről, akár belülről, hogy ez sikerül-e ön szerint? Mondjuk egy év múlva, két év múlva, mikorra kellene ennek látszódni, ha ezt sikerült elvégezni?
Én azt javaslom, ha kérdeznek, hogy előbb-utóbb, de még tavasszal, vagy a nyár elején szükség lenne arra, hogy legyen Magyarországon egy olyan ökumenikus találkozó, ahol a nagyegyházak meghatározó képviselői közösen egy hosszabb imádság után kijelentik, hogy a következő évet, fél évet az evangéliumra, az Isten igazságra való újra rátalálás számára rezerválják. Ennek a műveletnek a megvalósítása érdekében kidolgoznak a helyi egyházközségek, parókiák, a különböző projektegyházak, szociális intézmények, egyházi iskolák, stb. Részére kidolgozzák az újra evangelizációnak a stratégiáját, házi feladatokkal, segédletekkel. A nagyegyházaknak együtt szerintem nagyon fontos lenne a társadalom felé és a saját tagjaik felé is demonstrálni, hogy érzékelik és értik a kor szavát, a zeitgeistot, a kor szellemét, és a kor szelleme is, de a Szentlélek is, a Szent Szellem is azt követeli, hogy a megtérésbe fektessük a legnagyobb energiánkat. És ugye a megtérés aznak a görög szava metanoia, és a metanoia, nous, az a gondolkodást jelenti. Nem a lélek tér meg, hanem az emberi gondolkodás átalakítása. Az jelenti a megtérés. Metanoia, gondolkodás átalakítása, megváltoztatása. Tehát nem a lélekről van szó, hanem a gondolkodás átalakításáról. Tehát egy demonstratív, de komolyan gondolt, hiteles, demonstratív kiállásra, egy cezúra, húzásra szükség lenne, hogy mindenki tudja, hogy igen, az egyházak tudják, hogy ez feladat, és tudják, hogy ezen dolgozni kell, és elkezdték a munkát. Aztán már szerintem 20-30 év múlva látni fogjuk annak, hogy van eredménye az evangélium újra tanulásának. És azért mondok ilyen rettenetesen hosszú időszakot, mert a tanulás az nem gyors dolog. Ez nem egy matek óra, ahol a függvény alatti terület kiszámítását, ha valaki megérti, azt akkor egész életében érteni fogja, és a megértéshez lehet, hogy 10 perc is elég. Nem, mert az evangélium újra tanulása az egy életprogramot jelent. Majd meg fog mutatkozni. Szentekben, meglepő döntésekben, sok-sok anyagi természetű dologtól való megválási képességben, a lelki pásztorkodás és a társadalmi szolgálatban megmutatkozó kreativitásban meg fog mutatkozni az, hogy az evangélium tanulása és újra tanulása, újra elmélyítése, az kelti a hitet, és a hit pedig, ha él, akkor alkotó hit, kreatív.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.